Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 15. századi egyház lelki-szellemi megújulásának egyik központja a Németalföld volt, ahol a devóció moderna, az újjámbalság mozgalma egyszerre volt nyitott a misztikus lelkiség, a bensőséges vallásosság és az egyházi élet belső reformjainak szorgalmazása irányába. Ennek a szellemiségnek volt jelentős képviselője Dionysius Carthusius Carthusi Dénes, a késő középkor legtermékenyebb egyházi íróinak egyike. Dénes 1402-ben látta meg a napvilágot a németalföldi Limburg tartomány Riekel nevű kis falujában, Sint-Truident városa közelében egyszerű paraszt család gyermekeként. Eredeti neve szülőfalujára utalva Dennis van Riekel lehetett, későbbi források azonban Dennis van Löwen néven is emlegetik. Kisfiúként Sint-Truident városi iskolájába járt, onnan került tovább az Overijssel tartományban fekvő Zwolle híres, a közös élet testvérei által fenntartott iskolájába, ahová messzeföldről sereglettek az alapos tudásra és mély lelkiségre vágyó diákok. Dénes itt ismerkedett meg a klasszikus nyelvekkel, a humán műveltség és a keresztény tanítás alapjaival, de egyben a szerzetesi életeszménnyel is. 1417-ben rövid időre hazatért szülőföldjére, de már ekkor élt benne az az elhatározás, hogy szerzetes lesz. Választása az egyik legszigorúbb, a világtól elzárkózva élő remeterendre, a Carthusiakra esett. 1420-ban kérte felvételét a közösség zelemi, majd pedig Röhrmondi kolostorába, ám az ottani atyák mindkét esetben azzal utasították vissza, hogy 18 esztendejével még túl fiatal ahhoz, hogy egy életre elkötelezze magát a Carthusi életforma mellett. A Röhrmondi perjel azt tanácsolta neki, várja meg, amíg betölti a 20. életévét, egyben pedig javasolta, hogy addig is iratkozzon be Köln egyetemére, hogy ott bölcseletet és teológiát tanuljon. Dénes megfogadta a tanácsot, és a következő éveket Kölnben töltötte, ahol 1424-ben a magiszteri cím megszerzésével be is fejezte tanulmányait. Ekkor ismét visszatért Röhrmondba, ahol kedvező fogadtatásra lelt és belépett a szerzetesek közé. Örök fogadalmat tett, alig ha nem pappá is szentelték, élete hátralévő részét pedig rövid megszakításokkal ebben a kolostori közösségben töltötte. Élete a kolostorban a Carthusiaknál szokásos, szigorú rendszerint zajlott, de Dénes buzgalma és jámborsága azonban még szerzetes társai megbecsülését is kivívta. Alig 3 órát aludt, gyakran böjtölt, napi 8 órát töltött imádsággal, elmélkedéssel. Részt vett a közös zsolozsmákon, kórusimákon, miséken, a kolostort felkeresőknek lelki tanácsokkal szolgált, a maradék időben pedig olvasott és írt. Különös képessége volt a szemlélődésre, órákon át tudott elragadtatott állapotban mozdulatlanul elmélkedni, ha pedig felfrissülésre vágyott, naponta elimádkozta a teljes zsoltárkönyvet. Ahhoz, hogy az ezzel az életmóddal járó terhelést bírja, erős fizikuma adta meg a lehetőséget. Magas, robosztus ember volt, saját megfogalmazása szerint vaskemény fejjel és bronzból való gyomorral. Nem kerülték el a rendi feladatok sem, egy időben ő volt a Röhrmondi kolostor prokurátora, akinek a közösség ügyes-bajos dolgait is intéznie kellett. A Carthusi remeték, akiket a privát kapcsolatokban még a szilencium előírása is kötelezett, gyakorlatilag soha nem léptek ki kolostoruk falai közül, csak akkor, ha az egyház valamilyen feladattal bízta meg őket. Szerzetesi élete fél évszázada alatt Dénes is csak 2 alkalommal távozott Röhrmondból. 1451-ben földie Nikolaus Cusanus, a jeles humanista, bíboros, író és egyházpolitikus, mint pápai legátus vette maga mellé, hogy együtt járják be Németország kolostorait, vizitálva a szerzetesi élet elodázhatatlan reformját kezdeményezve, egyben pedig népszerűsítve a török elleni keresztes hadjárat ügyét. Dénes alig várta, hogy a feladatot elvégezve visszatérhessen kolostori életéhez, a bíborossal kötött barátság a gyakori levélváltások formájában azonban Cusanus 1464-es haláláig fennmaradt. Másik távollétére az adott okot, hogy főúri adomány jóvoltából 1566-ban új kolostor alapítására került Sors-Hertogenbosch-ban. Előjárói Dénes bízták meg az építkezés felügyeletével a szerzetesi élet megindításával. Ez a neki oly idegen feladat azonban addig töretlen erejét felőrölte, így 1469-ben kénytelen volt lemondani tisztéről és visszatérni anyaházába. Utolsó két évét sorozatos betegségek keserítették, részlegesen megbénult, epe és vesekő bántalmak gyötörték, szellemi frissességét és munkakedvét azonban az utolsó pillanatig megőrizte. Végül a halál 1471-ben érte, örök nyugalomba pedig a kolostor templomának kriptájában helyezték. Ekkor már az életszentség híre vette körül, a kortársak pedig lelki tapasztalataira utalva a doktor Extaticus, az elragadtatások mestere néven emlegették. Szenti javatási eljárása csak azért nem indult meg, mert ha karthauziak alázatosságból soha nem kezdeményezték valamely rendtársuk oltárra emelését, az idők során azonban az egyházi közvélemény már az üdvözültek közé sorolta. Így századok múltában Szalézi Szent Ferenc vagy Liguori és Szent Alfonz már természetes módon szentként vagy boldogként a lelki élet nagy tanítójaként emlegették, a 17. századtól pedig vitája életrajza alapján felvételt nyert a hagiográfiai kézikönyvekbe is. Ezt az értékelést támasztotta alá az is, hogy amikor sírját 1608-ban felbontották, koponyája édes illatot árasztott, jobb kezének írásra használt ujjai pedig épségben voltak. Alakjának méltó értékelését a leghívebben rendtársai és első életrajzírója Dirk Lör örökítette meg, amikor így fogalmazott. Dénes, a karthauzi rend neveltje nagy életszentséggel tündöklő félfiú, a szemlélődésben kimagasló, a műveltségben gazdag, a szellemképességeiben csodálatos, és ugyancsak ő idézi negyedik Jenő pápának Dénes munkáját méltató kijelentését is, aki szerint örülhet az egyház, hogy ilyen fia van. Szigorú és zsúfolt életrendje dacára karthauzi Dénes a késő középkor legtermékenyebb vallási írója. Jelen tudomásunk szerint ránk maradt levelein túl 150 a keze alól kikerült munkák száma. Fontosabb művei 1500 után sorra jelentek meg nyomtatásban, összes műveinek gyűjteményes 1896 és 1935 között megjelent kiadása pedig 42 vaskos kötetet tölt meg. Az életmű jelentős részét a bibliai könyvekhez írott kommentárok teszik ki, amelyekben a régiekre is hagyatkozva Dénes valamennyi kánoni könyvhöz készített magyarázatokat. Ezek sorából monumentális Zsoltár kommentárja a legjelentősebb, amelyen 1434-től dolgozott, de eredeti gondolatokat fogalmazott meg akkor is, amikor az evangéliumokat magyarázta. Ugyancsak jelentős része életművének az a 900 prédikáció, amelyet zömében bibliai igékről tartott, vagy erkölcsi kérdésekről beszélt, az egyház reformját érintő témákat tárgyalt. Munkáinak egy újabb csoportját patrisztikus és skolasztikus szerzők műveihez készült kommentárjai adják. Így magyarázta Boétius, Szent Ágoston, Petrus Lombardus, a keretiek közül Pseudo Dionysius Areopagitész és a nagy misztikus Létrás Szent János munkáit. Szellemi alapállása tekintetében hozzá a legközelebb Szent Tamás és annak arisztotelizmusa, valamint Bonaventura és az általa képviselt platonizmus e két irányzat egyeztetésének szándéka állt, és szerzője volt egy az Aquinói summájából készült rövid kompendiumnak is. Ami a misztikusokat illeti, írásaiban Szent Viktori Hugo és Richard Clairvaux-i Szent Bernát gondolatait ugyanúgy megtaláljuk, mint a 13. és 14. századi német és flamand misztikusok eszméit. Ezek az írások zömében a szó mai értelmében nem eredetiek, hanem enciklopédikus összefoglalását kínálják a korábbi teológiai, filozófiai iskolák és misztikus mozgalmak eszméinek, mintegy közvetítve azokat a 15. századi olvasó számára. Dénes írt tankönyveket is, ilyen az Igaz hit foglalata, a teológiai kompendium, vagy a keresztény tanítás megvilágítása, és azok a mariológiai munkák, amelyekben egyebek között a szeplőtelen fogantatás témáját tárgyalja részletesen. A vallási élet mindennapjai számára fontos értekezései között van, amelyiknek a szentmise, másoknak a liturgia vagy a zsoltározás lényegének a magyarázata a tárgya, de foglalkozott az erényekkel, vagy az aszkézis, a keresztény önmegtartóztatás és az imádságos élet kérdéseivel is. Misztikusként Dénes fő témája az Isten felé vezető élet helyes rendjének megtalálása volt. Megfogalmazása szerint a misztikus a bölcsességet keresi, márpedig három állomáson, három stádiumon haladva át. Az első a megtisztulás ideje, a bűnök letétele, törekvés az erényes életre. Erre a természetes természetű bölcsesség állomása következik, amikor az értelem belátja, mi a jó, mi a helyes, merre kell keresni az Isten felé vezető utat. A harmadik lépés a természet feletti bölcsesség stádiuma, amely egyrészt Isten értelmi belátását, lényegében a skolasztikus tudás birtokba vételét jelenti, másrészt azonban a szeretet élményéhez való eljutást, amikor is a bölcsesség a rajongásnak, az értelem az értelmen túli el- és befogadásának adja át a helyet, és teszi mindezt a külvilág teljes kizárásával, a lelki összpontosítás eszköze révén. Ám miközben ez a misztikus világ foglalkoztatta, Dénes odaadó figyelemmel fordult a való világ dolgai felé is. Egy remete szerzetestől szokatlan módon élénken érdekelte a világ és benne az egyház állapota. Ennek szellemében levelezett pátriárkákkal, püspökökkel, világi nagyurakkal, a téma pedig többnyire az egyház helyzetének alakulása, a szükséges, elodázhatatlan reformok sürgetése volt. Különösen is érdekelte az európai kereszténység és az iszlám kapcsolata. A muszlimok hitének jobb megértése érdekében áttanulmányozta a Koránt és a muszlim bölcselőket, két munkát pedig a próféta hitének megismerésére és megismertetésére szentelt. Ezt a témát elemezve arra a meggyőződésre jutott, egyebek között damaszkuszi Szent János hasonló véleménye nyomán, hogy az iszlám nem más, mint az ókeresztény idők keresztény eretnekségeinek tovább gondolása, összegzése és foglalata. Dénes gondolatvilágának tükre egy rövid kis értekezés, talán legismertebb, magyarul egyedül olvasható munkája, amelyben az ősi, ha valaki üdvözölni akar kezdetű, Szent Atanáziosznak tulajdonított hitvallást kommentálta. A gondolatmenet lényege az, hogy a hit egyes alaptételei miként vezetnek dogmatikai igazságoktól magának a hit lényegét jelentő misztériumnak a megértéséig, be- és elfogadásáig, a vele való azonosulásig, annak belátásáig, hogy, idézem őt, Istent ismerni tökéletes tudás, hogy bár tudod, ő nem ismerhetetlen, de elmondhatatlan. Benne hinnünk kell, őt imádnunk kell, és ezekben az ima alkalmakban kell kiteljesednünk. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel Kartauzi Szent Dénestől, hogy legközelebb kortársa és barátja Nikolaus Kuzánusz alakjával folytassuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.